Védőszentjüket, Szentpált ünnepelték a fehér barátok a sziklatemplomban. A pálosen névadója és védőszentje Remete Szent Pál ünnepének vigiliáján, január 24-én a budapesti sziklatemplomban mutatott be ünnepi szentmisét a lengyel Lukács Buzun segédpüspök, korábbi csenszlovai pálos házfőnök. A szentmise keretében a pálos szerzetesek rendi fogadalmukat is megújították. De kik is a pálosok, akiket fehér barátoknak is neveznek, akik valami különös és csak magyar vonatkozású régmúlt idők titkait őrzik egyesek szerint. Esztergomi Boldog Özséb, aki a magyar pálosrendet alapította, 1220 körül született Esztergomban, és 1246-ban négy esztendővel a tatárjárás borzalmait átélve lemondott vagyonáról, minden rangjáról, és három esztendőn át remeteként élt a Pilisben. 1250-ben pedig összegyűjtötte az ország távolabbi részein élő remetéket is, hogy a nemzetét, végzett imádságaikat közösen ajánlják fel Istennek. És a rend hamarosan elterjedt, az országban pedig több száz kolostoruk épült. Amikor azonban II. József feloszlatta a szerzetes rendeket, a pálosoknak csupán két kolostoruk maradt, az is Lengyelország területén. Magyarországra csak 1934-ben térhettek vissza, s folytathatták itteni szolgálatukat, ám a központ az továbbra is Lengyelországban, Csenszlovában maradt. A többi szerzetes rendekkel együtt hamar utolérte őket Magyarországon a végzet, hiszen feloszlatták 1950-ben a kommunista diktatúra idején. És a Grőszper egyik vádlottja volt a pálos vezér Ferenc, akit 1951-ben koholt vádak alapján kivégeztek, sokukat pedig másokat börtönbüntetésre ítéltek. A többi szerzetes renddel együtt aztán 1989-es rendszerváltozást követően indulhatott újra a pálosok magyarországi élete is. De térjünk vissza a szentmiséhez, hiszen a kérdések egy részére ott találhatjuk a választ is. A szertartás elején a Káliszi Egyházmegye segédpüspöke hangsúlyozta különösen nagy öröm számára, hogy a magyarországi szerzetesekkel ünnepelheti Remete Szent Pál ünnepét, majd köszöntötte paptestvéreit és a megjelent híveket. Lukács Buzun homiliájában Remete Szent Pál életén keresztül mutatta be a mai pálos szerzetesek és minden katolikus hívő Istenhez vezető útjának állomásait, miként tekinthet mindenki példaként a védőszentre. Mint mondta, akárcsak a jelenlévők legtöbbje, úgy Szent Pál is szüleitől kapta még a Jézus követésére hívó első indítatást, a keresztény hitet. Az Egyiptomban élő szülők halála után a 249-ben kitört keresztényüldözés idején az ifjú Pál sógora az örökség reményében feljelentette, és emiatt Pálnak menekülnie kellett. Téba pusztájában egy barlangban talált menedéket, ezzel kezdődött Istennel való komoly kapcsolata. Különös dolog, jegyzem meg zárójelben, hogy milyen érdekes, hogy pont őket választották a mi szerzeteseink. Hiszen az irigység, a területszerzés az a tatárok idejében is megmutatkozott. Nos, első párhuzamként a segédpüspök, visszatérve hozzá, hozzátette, mi is azért gyűltünk ma össze a templomban, hogy Istennel találkozhassunk. Hitünk pedig a mai, minket körülvevő bizonytalan világban biztos talajt ad számunkra. Amint egykor Remete Szent Pál a pusztában, úgy a mai kor keresztényei is találkozni szeretnének Istennel, őt keresik, a felé vezető úton próbálnak járni. Pál hite révén igyekezett Isten akaratát keresni, azt teljesíteni. Azzal, hogy a pusztába vonult, felismerte saját hivatását, Istennel akart mindig lenni. Lukács Buzun tovább sorolta a párhuzamokat. Minden ember vágyik az örömre, a boldogságra. Szent Pál tudta, hogy mindennek a hit az alapja. Aszerint kell élni és cselekedni. Tudta, hogy életének célja van, ebben is példa lehet a mai kor ember számára, hiszen az ő célja a mi célunk is. Az Istennel való együttlét cselekedeteikben is, imában. A segédpüspök ugyankor figyelmeztetett, amikor az ember elveszíti a reményt, hogy elérheti célját, kezd a mulandó földi javakhoz és személyekhez ragaszkodni. Ha azonban a hit fénye kialszik szívünkben, akkor a helyét a szomorúság, a félelem és a reménytelenség foglalja el. Ezért fontos tehát, hogy mint egy törékeny cserepedényt őrizzük hitünket. És ezt a hitet őrizték azok is, akikről feljegyeztük, hogy vidám katonaként, törökverőként, ugye mindenki emlékszik Fráter Györgyre. hát Fráter György is a katona élet dicsőségét és pályáját, a gazdag családi örökséget maga elhagyva pálos szerzetes lett, és úgy próbált egyébként tenni azért, hogy az ország ne essen darabokra, hogy a törökkel szemben meg tudjuk őrizni hitünket. A Budapesten élő pálos szerzetesek aztán a homilia és az azt követő hitvallás után megújították rendi fogadalmukat is. És tudjuk, hogy napjainkban egyre többen érdeklődnek a páros lelkiség iránt, hála Istennek, ugyanakkor a rend számára is fontos, hogy a világi személyeket összefogja, és őket közösségé szervezze. Így szabályzatuk kifejezetten buzdítja is a rendet, hogy ahol lehet, hozzanak létre világiakból álló baráti köröket, ezért 1996. október 8-án, s nem véletlenül, magyarok nagyasszonya ünnepén megalakult a páros baráti kör. Ennek tagjai ima hátteret biztosítanak a rend számára, ugyanakkor céljaik közé tartozik a hivatások ébresztése is. A pálosok, mint az egyetlen magyar alapítású szerzetesen, szorosan kapcsolódnak a keresztény magyar kultúrához, ezért a páros baráti kör feladata ennek ápolása is. Amint a pálosoknak, úgy a magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelt sziklatemplomnak is különös története van, mint mindennek, ami a fehér barátokhoz köt bennünket. 1924-ben egy magyar zarándokcsoport járt Lourdesban. Ekkor vetődött fel annak gondolata, hogy épüljön Budapesten is egy lourdi barlang, hogy a hívek ott imádkozhassanak. És így a Gellérthegy déli oldalán lévő Szent Iván barlangot szerették volna engeszelő szentélyé kiépíteni. Később a barlang természetes üregét mesterséges résszel bővítették robbantásokkal a hegy belsejébe. A párosrend generálisának kérésére Serédi Justinián esztergomi érsek majd, mint területileg illetékes főpásztor engedélyezte a pálosok letelepedését a számukra épített sziklakolostorban. A kalocsai érsek pedig 1934. május 8-án Csenztohovába utazott, és 14 páros szerzetessel tért vissza, köztük a rendhőnökkel is. Aztán 1939-től ezrek menekültek át Lengyelországból, és érkeztek Magyarországra. Ők is nagy örömmel látogatták a Gellérthegy lábánál lévő templomot és kolostort. Többször járt a szentélyben Mindszenty József hercegprímás bíboros is. A szerzetesrendek szétverése tagjainak elhurcolása előtt nem sokkal a bíboros ottani beszédét közel 100 000 zarándok hallgatta. A bejárata feletti sziklaoromra 1936-ban állított, kivilágított fakeresztet 1951-ben ledöntötték, majd a 60-as évek elején 2 méter vastagságú betonfallal még a bejáratát is elzárták. És így mindenki tudta, talán az is, aki nem törődött volna vele, ha fölnézett, igen, itt volt a pálosoknak a temploma, a sziklakápolna, igen, ezt valami titokövezi, igen, ezt a kommunisták tönkretették. A kolostort pedig az Állami Balettintézet kollégiumnak kapta meg. Hát valószínű volt mögötte a vagyon szétherdálása mellett még egy ilyen különös üzenete is, hogy na hát, ha itt páros szerzetes voltak, akkor most ide tesszük egyébként a balettintézetet. A rendszerváltozáskor a templomot és a kolostort hála Úristennek újra megnyitották, és 1989. augusztus 27-én a pápai nuncius áldotta meg az új gránitoltárt, majd 1992. június 6-án pedig Gyulai Endre püspök szentelte fel a sziklatemplom külső termét. Hát ehelyen gyűltek össze, tehát 14-én is emlékeztek meg a pálosokról. És még érdemes egy kis kitekintés, a pálosok Erdélyben merre jártak? Hát ott bizony az Istenbe vetett hit és bizalom reményében ott is sikerült újraéreszteni, mint ahogy arról megemlékeztek. Hiszen Erdélyben és Kárpátalján összesen a magyarországi 170 rendszámból 40 kolostoruk volt. 1796-ban ezt a szerzetes rendet verte szét a többivel együtt második József, de talán különös dühhel, hiszen ez egy magyar alapítású szerzetes rend volt. Ezután maradtak ugyan még páros testvérek Erdély területén, egyházmegyés szolgálatban, de a rend több mint 2 évszázadra eltűnt Erdélyből, s ez a rend egyébként gondozta a Szalvátor kápolnát. Ugye, kedves híveink, tudjuk jól, hogy amikor a csíksomlyói búcsúra megyünk, akkor a Szalvátor kápolna tövében tartják a szabadtéri misét a hármas oltárnál, a nyeregben. Ez az a Szalvátor kápolna egyébként, amit támogatott gazdaságilag, anyagilag rendbehozatott a mi Hunyadi Jánosunk, hiszen tudjuk, hogy a Hunyadi család különös vonzalmat érzett a pálosok iránt. Azt is tudjuk ezért. Éppen Mátyás királynak a számadásai révén derült fény az közember számára is, hogy Mátyás király megrendelte a Biblia fordítását, és egy pálos szerzetes, név szerint Bátori László, le is fordította. Ezt a Bibliát, ezt a fordítást Mátyás király különös becsben tartotta, amikor azonban könyvtárát széthurcolták, valamelyik rabló különös gonddal csapott le a Biblia eredeti változatára, amit Mátyás király nagy örömmel forgatott. A pálosoknak volt egy kolostoruk Göncön is. A gönci kolostort azonban viharos időszakban feldúlták, szétszették, s valószínű, hogy ott is lábra kapott, vagy pontosabban lába kelt, bocsánat a botlásért, lába kelt a fordításnak. Különös véletlenek ezek, jó azért ezt tudni nekünk, hogy bizony, ami Bátori László pálos szerzetesünk nagy gonddal lefordította, és különös gonddal fordította az új szövetséget, ami különösen tetszett a mi Mátyás királyunknak. Az 1990-es évek elején még Bálint Lajos volt a gyulafehérvári érsek, aki tanítványa volt, és kicsit sorstársa is volt Márton Áronnak. Maga Bálint Lajos nagyon szerette volna, ha fehér barátok visszatérnek, újra letelepedhetnek Erdélybe, s ez több mint két évtized után valóra is vált. Az ések atya sajnos csak fentről nézhette az égi mezőkről már, hogy megvalósult az álma, ugyanis a felszentelése a pálosok kolostorának Jakubinyi György érsekre hárult. És ugye most már nem is csodálkozunk azon, hogy most, amikor a csíksomlyói búcsút meghirdették Csíksomlyón a szerzetesek, akkor mi másra hirdethették volna meg egyébként, mint erre emlékezve a fiatalság évének kapcsolódva ezzel egyébként, amit a Szent Atya hirdetett még meg az érseki szinóduson. És így most a csíksomlyói búcsú az ifjúság évében lesz, és a szónok ezen egyébként a csenszóhovai házfőnök lesz. Erről egyébként már tájékoztatást is ad nekünk, pontosan a Magyar Kurír. És akkor már hadd kapcsolódjunk ehhez, hogyha a Hunyadi családot emlegettük, hogy bizony a Mátyás király éve is valahol ehhez kapcsolódik. Gondoljuk csak végig, tatárjárás után a pálos rend, Bátori László lefordítja a Bibliát, Mátyás királynak a kedvence, és most Mátyás király évet hirdetnek, annál is inkább egyébként fontos ez, hiszen a trónra választásának van az évfordulója, és a születésének is van az évfordulója. Hát a mai jó hírekbe ennyi fért, meg azért egyetlen másodperce emlékezzünk meg arról, hogy bizony megemlékeztek igen helyesen 12-én a Dóni katasztrófa áldozatairól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.